kedves rádióhallgatókat! A Mária Rádió Hazádnak rendületlenül című műsorát hallják, melyet a Honvédsuli kadétprogram kadétjai készítenek. Mai témánk az ébredőbük túlélő tréning lesz.
Most a második részben a katonai túlélésről hallanak. Ady Endre, Ember az embertelenségben című verse után.
Szívemet a puskatus szúzta, szememet az elmémség nyúzta. Néma csíny ült büszke torkomon, s agyamat a téboly ütötte. És most mégis indulj föl, erőm, indulj föl megintlen a földről. Hajnal van, vagy pokoli éjfél? Mindegy, indulj csak vakmerül, mint régen, régen cselekedted. Ékes magyarnak soha szedved, száz menny és pokol sem adhatott. Ember az embertelenségbe, magyar az űzött magyarságban, újból élő és magas halott. Borzalmak tiport országútján, tetőn, ahogy mindig akartam, révetten által a szörnyűket, mély baj esett a magyarban, s az Isten néha milyen gyenge. És élni kell ma oly halottnak, oly igazán szenvedőnek, ki beteg szívvel tengve lengve nagy kincseket, akiket lopnak. Megvárt én az bén a szívébe, s vél őrizni egy szed tegnapot. Minden gyászok, te értelek, ó, minden jövő, de féltelek. Bár föltámad holdhoz nem illik, s a számon menekülő fajtán. Aztán az a szívemből szakajtván eszembe jut, és eszembe jut, szívemet a puskatus zúzta, szememet ezer rémség nyúzta. Néma csin ült büszke torkomon, s agyamat a téboly ütötte, s megint élek, kiáltok másért, ember az embertelenségben.
A katonáknál túlélés az nem az adott helyzet és a háború miatt lévő túlélésről szól, hiszen ott van a fegyvere, aztán végzi a dolgát, amit kell, hanem ha olyan helyzetbe kerül, és többnyire műveleti katonák, illetve műveleti csapatok vannak olyan helyzetben, amikor a ellenség háta mögött kell operálni valamit, és azzal, hogy ő ezt a feladatot végrehajtotta, ezzel fel is fette magát, innentől kezdve azért tipli van. És a tiplihez, ha sikeres a dolog, akkor megvan az eszköze, ha viszont fogságba esett és sikerül neki meglógnia, akkor viszont nincsen eszköz, akkor jön a normál, hagyományos értelemben vett túlélési ismerete. De általában katonák, és itt akár még a pilótákról is beszélhetünk, úgy van kitalálva a felszerelésük, hogy azért föl vannak készülve arra a dologra, hogy ellenséges terület, ellenség háta mögött, fegyver nélkül, egyéb nélkül, de a kis túlélő pakjukkal ugye meg tudják oldani ezt a dolgot. Ez a katonáknál, szárazföldi egységeknél ugye náluk van, pilótáknál meg a ellenséges terület fölött lövik le őket. Ha sikerül katapultálni, akkor a katapult ülés hátuljában van egy ilyen survivor set, amivel meg tudja oldani a problémát. Most ebben a dologban csak arról fog beszélgetni, ami az előre gondolkodásunkat segítheti, hogy mégis hogyan néz ez ki, mik is azok a apróságok, amit érdemes előre beszerezni, és hogyha tipli van, akkor kéznél van. Mik ezek az eszközök? Hát az elengedhetetlenség szintjén van egy olyan eszköz, amit késnek nevezünk, munkakés. Hát elsősorban egy olyan eszközre van szükségünk, amivel olyan dolgokat is meg tudunk valósítani, ami egy kisebb fának akár a kidöntése, vagy a tűzi fánknak az összehasogatása. Ugye ezt egy svájci bicskával az elég macerás megtenni. Ezért célszerű és praktikus egy olyan munkakés, hogy legyen, ezt nevezik ugye túlélőkésnek, ami elég súlyos, elég jó anyagból van, és akár még szükségfegyvert is tudunk készíteni, aminek a jellemzője, hogy a nyéltüskéje az a markolatba végig menjen. Ez azért jó, mert ugye a késnek az erősségét feltétlenül növeli, a másik meg szükségfegyverként akár egy ilyen hadakozás szempontjából is jó ez. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez jó. Jó a svájci bicska is, meg jó otthon az anyunak a krumplihámozó kése. Mert mindenki azért tisztában legyen az, hogy a nullától, a pattintott kőszerszámtól elrugaszkodva már egy kés, akár még otthon az anyunak a krumplipucoló kése is, az már egy nagyfokú előrelépés. Lehet, hogy többször kell fenni, lehet, hogy el akarunk vágni egy botot, aztán az eltörik. Ha nincs a fejbe a tudás, amivel tudjuk őket használni, akkor hiába van milliós késem, meg hiába van mit tudom én mi, akkor csak lom, oké? Okay? Tehát a fejben megszerzett tudás, és annak utána gyakorolása, és ahhoz illesztve a felszerelésünket, akkor lesz az egész egy ilyen gömbölyű dolog túlélési helyzetben. Szükségünk van csapdára, a csapdáknak meg a anyagát, amiből elkészül, az többnyire fa, azokat faragni kell. Na most egy vastagabb munkakéssel az úgy elég macerás lenne, tehát ezért praktikus egy zsebkés most lehet, ugye svájci bicska, vagy bármi, tehát egy másodkés, amivel a finomabb faragásokat ugye el tudjuk végezni, ehhez feltétlenül szükséges egy finomabb élminőségű kés. Mire van még nagyon szükségünk? Hát valamilyen zsinórra, amivel már valamilyen szinten ugye akár a menedékünket is tudjuk összeállítani, megkötözni, vagy a csapdánkhoz szükséges valamilyen kötőanyag. Nagyon fontos a kis túlélő készletünk összepakolásánál, hogy több funkciósak legyenek. Tehát nagyon-nagyon végig kell gondolni azokat a dolgokat, hogy mit is tudok azzal az egy cuccal megvalósítani. De nagyon jó, ha van egy ilyen izofólia, ugye ezzel, mivel nem a sima fólia verzió, hanem ez egy zsák. Tehát a zsáknak azért jobb a többfunkciós lehetősége, mint annak, ebből tudunk csinálni hálózsákot. Itt van a rengeteg falevél, itt van az izofólia, meg van egy másik zsákunk, egy ilyen nejlonzsák, és a kettő, illetve a falevéllel kiegészítve a háromból egy igen komoly hálózsákot, akár nordikus körülményekre is alkalmazható hálózsákot tudunk elkészíteni. Komfortosabb lesz, hogyha csinálunk ebből egy ilyen kis tükröt a tűz mögé, és akkor az úgy ránk sugározza a tűzünknek a melegét. Tehát nagyon jó az, ha van egy ilyenünk, de lehetőség szerint, ha már választani kell, akkor nem az egyszerű termofóliát, hanem a zsákot használjuk, mert funkciójában ugye többet tud. Aztán gyertya, jó, ha van. Kicsi fejlámpa, vagy valamilyen világító eszköz, nem kell ekkora nagy, hanem kicsike, ami meg tudja oldani nekünk a problémánkat. Aztán, mivel késeink vannak, jó, ha van egy kis valamilyen fenőkövünk, amivel azért újra tudjuk élezni a késünket, jó, ha van egy kis éle is, neki aztán tudunk vele dolgozni. Aztán természetes kötőanyag, amivel a szőlőt kötözték, ez úgy hívják, hogy rafia. Ez jó a tűzgyújtásunkat is elősegíteni, illetve bármilyen kötés. Ez meg kenderkóc, ez is jó tűzgyújtás, esetleg egyszerű sodrással tudunk belőle kis kötőanyagot csinálni, tehát ez is fontos lehet. Hát itt most nem reális, de jó, ha van a túlélő cuccunkban egy kis horgászsinór, egy-két súly, meg forog. Ha olyan helyzetbe keverednénk, ahol alkalmas a lehetőség a horgászatra, illetve a halnak a megfogására, ugye botot többnyire lehet mindenfelé vágni, és ebből adódóan ugye már van egy élelemszerűség.
Aki holnap már elvesz, s már mint volt víz, annak árnyéka sem lesz. Törvény ül feletted, az ki nem is ismer, idegen kezektől megtörtem hullaszál. Jártál itt erő még benned, az is csak azért, hogy temetőd meglátsz. Kimond gardú kuruc őseid kínjukban, maga tehetetlen, forognak sírjukban. Látja, mit hoz a holnap, szemére hájogott húz sok hamis pap. Sügedek és vakok országa lettünk, máshonnan vezénylik nyomorult életünk.
teheti, nem szégyenlősek. Talpra esett magyar lesz-e ébredésed, meddig tűröd még te mindazt a sorsot, miről balgán hiszed, hogy az Isten sújtott. Elő szerelmes népem a sötétből, mutasd meg végre, hogy külön vagy bárkitől. Alkos új rendet a végtelen káoszból, magad uram magyar, hisz nincs más, ki érted szól.
Kadét hírek. Idén nyáron is megrendezésre kerülnek a honvédségi kadét program nyári táborai, melyek három tematika szerint két-két turnusban lesznek megvalósítva.
Fantasztikus élmény, extrém kaland és kihívás nem csak fiúknak. A honvédsuli táborok az országban egyedülálló tematikájú katonai kalandtábor lehetőségek, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a katonák mindennapjaival, harci küldetés, vagyis misszió formájában, vízparti, erdei és dzsungelterep körülmények között. Tematikánként két-két turnust szervezünk. Az első turnusba mindig a kezdőket, a kisebbeket várjuk, a második turnusba pedig a haladókat, a tapasztaltabbakat, a nagyobbakat.
Táborainkkal a katonaeszmét kívánjuk népszerűsíteni, valamint a hazafias érzelmeket, vagyis a magyarság tudatot erősíteni. Táborainka következőképpen fognak zajlani. Első-második turnus a tóparti tábor lesz, kezdési időpontja június 23-ától 29-ig, illetve június 30-ától július 6-ig lesz. A harmadik-negyedik turnus az erdei tábor lesz, amely július 14-től 20-ig, valamint 21-től 27-ig fog tartani. Az 5.-6. turnus a dzsungeltábor lesz, amely augusztus 4-től 10-ig, illetve augusztus 11-től 17-ig lesz. Lesz még egy plusz táborunk is, egy folyóparti tábor, ami idén először lesz megrendezve, ez pedig a 7. turnus augusztus 21-től 27-ig.
További információk a Honvédsuli tábor Facebook oldalán, illetve a honvédsuli.info@gmail.com címen érhetőek el. Telefonon szakmai vezetőnktől, Dankó László kadétezetes úrtól kaphatnak felvilágosítást a 0670 344 6204-es mobilszámon.
Híreink előtt a Kárpátiától hallották a Magad Uram című számot.
Önök a Mária Rádió Hazádnak Rendületlenül című műsorát hallják. Műsorunkkal két hetente péntekenként 8.30 és 8.55 között jelentkezünk.
A tűz. Na most az én túlélő cuccomnak a nagy részét igazán a tűzzel kapcsolatos dolgok teszik ki, mert hogy talán az a legegyszerűbb, ha van egy ilyen kis lomunk, ami áll egy szikravetőből, tűzgyújtóból, kinek, minek, vagy hogy van elhíresülve a neve. Ez egyébként fém ötvözet, többféle fémnek a keveréke, mégpedig vas, cérum és magnézium. Egyébként 3000 fokos szikrát bír előállítani. Tűzgyújtás alap ősi módszerét, a kolköves és acélos szikrapattintást kiváltotta ez a fajta dolog, ami jóval egyszerűbben, illetve jóval nagyobb hatásfokkal működik, mert hogy a hőértéke ezeknek a szikráknak cirka 3000 fok, ami alkalmassá tesz minket arra, hogy az általunk előállított anyagot, amit úgy hívunk, hogy tapló, már nem a taplógomba, hanem tapló, azt ugye lángolásra bírjuk. Mivel tudunk tüzet előállítani úgy, hogy gyufagyújtó és a hagyományos originális dolgok nincsenek. Ősember bátyó ugye lest a fáról, és eltelt pár száz év, mire rájött, hogyha a villám belever a fába, és kigyullad, az neki jó lesz, mert először félt tőle, aztán bevonszolta a barlangjába, aztán életben tartotta a tüzet, beleesett a hús, fű megsült, és még sokkal finomabb volt. Na de hát ugye egyszer csak elaludt ez a gaj, amit ő becipált, vagy lehet egy másik törzs elrabolta. Ebből adódóan továbbfejlődött az ősember, és rájött arra, hogyha ezt a kettő fát összedörzsöli, neki lesz valamilyen szinten tüze, de hát nem úgy, hogy valamit oda tett, vagy közé tett, vagy beletett a lukba, mert mi történik ennél a tűzfúrónál?
Először is ugye belehelyezzük.
Igen.
És akkor ahogy így pörög, úgy itt a két anyag súrlódik, elcsúszik, egymásra társúrlódik, és az égéshez kell égető anyag, oxigén, meg hőmérséklet, és ez a hőmérséklet tudja biztosítani. Elkezd szenesedni esetleg a
tárgy. Az adjuk csak, hogy biztosító anyagot.
Van nekünk kettőféle fánk, az egyik keményebb, a másik puhább, de ugyanakkor lehet ugyanabból a minőségből, és teljesen mindegy. És ahogy a körkörös mozgást végezzük, ugye a mi kis fúrónkkal, ott elég komoly hő keletkezik. Na most a hő keletkezés kapcsán van ott egy másik fizikai tétel is, hogy leválnak róla pici részecskék erről a kettő fáról. Na most tovább folytatjuk ezt a dörzsölő mozgását, és az előtolás egyre nagyobb hő keletkezik. A hő miatt az a picike kis pűrészporunk az elkezd szenesedni. És gyakorlatilag mi lesz belőle?
Hát szenesedik a kis porgácska. Kis
fából készült szén. És még ekkor sincs vég a játéknak. Mert még tovább kell pörgessük ezt a cuccot, és még nagyobb hő kell, és még nagyobb előtolás kell, és ez a fából készült szén, ez elkezd izzani. Na most ez egy nagyon-nagyon picike kis izzó valami, amit az általunk már előkészített, mondjuk egy madárfészekbe belepöcköljük ezt a picike kis parazsat, és majd iszonyatos módon adjuk hozzá az oxigént, így. És majd az a fészek fog nekünk fölgyulladni, és azzal a fészekkel fogjuk fölgyújtani a megrakott, előre megépített tűzünket. A tűzfúró nem fog nekünk semmiféle lángot meg égést produkálni, hanem a tűzfúróval elő tudunk állítani egy nagyon-nagyon picike kis parazsat.
Mivel lehet még tüzet csinálni?
A minuszos szemüveglencsével, vagy olyan görbe üdvefelülettel.
Domború lencse.
Arra gondolsz.
És mi van, ha két homorú lencsénk van? Hogy lesz belőle domború? Olyan nagyító, amivel a napfényt tudjuk annyira koncentrálni.
Úgy forgatjuk egymással szembe a kettőt.
Így van, és van közte valami? Legyen közte valami. Tehát nagyon-nagyon nagy tévedés az, hogy kiveszem a szemüveglencsémet, aztán az a tüzet fog gyújtani. Biztos, hogy nem. Tehát a két lencsét az ki lehet venni a szemüvegből, víz alatt össze lehet dugni, hogy legyen közte víz, és akkor lesz homogén az a lencsé, és csak akkor alkalmas arra, hogy tüzet gyújtsunk vele. Egyébként nem. Citrommal lehet a tüzet gyújtani. Az ókori egyiptomiak marhára rájöttek erre a dologra.
Galván elemre imékolat?
Így van, tehát galván elem. Már akkor kitalálták a galván elemet, és világítottak vele. A citrom is egyfajta sav, ugye? Van nekünk néhány részcsavarunk, meg néhány vascsavarunk, és a kettő között másfél volt feszültség van. És egy rágós papír, és bármi, és izzik, és azonnal ott a tűz. De nagyon sok minden van, ami alapján, ha összerakjuk azokat, amiért jártok iskolába, a sok fizika óra, meg a kémia, az mind ott van, hogy ezeket a törvényszerűségeket, ha ismerjük, akkor egy logikai sor után már jönnek maguktól az ötletek. És utána már csak ki kell próbálni, le kell teszteni, hogy tényleg igaz? Tényleg igaz. Lőnvilágosság. Oké? Polpak, meg víz. Hogy lesz belőle tűz?
Ugyanúgy, mint a lencsével, hogy összegyűjti a napsugarakat, és akkor csak meg kell találni a fókuszt.
Tehát kicsi gödör, folpak, víz bele, amivel szintén, mint domború lencse tudunk fókuszálni fényeket, és van tűz. Szerinted ez mi? Úgy hívják, hogy fokla. Magyar neve a fokla, egyébként angolosan fatwood. Amikor a fa meghal egy fenyő, akkor abból ki lehet ezt bányászni. Ez nagyon-nagyon megkönnyíti a tűzgyújtásunkat, hiszen egy terpentinnel, ami a gyantának az alapja, csak már térhálósodott. Ez a megsérült faág megpróbálta magát begyógyítani, és határozottan odairányította ezt a terpentin, és gyakorlatilag a teljes rostállományát kitöltötte ezzel, és ebből adódóan a terpentin miatt a gyúlékonysága is megnőtt. Tűzgyújtásunk alkalmával ebből késünknek a fokélével ugye le lehet kaparni, és ez lesz az anyag, ami alapvetően... Hát, jó, tehát látjuk, ugye? Ég. Hát ez a kicsi kis égés, ez bőségesen elég nekünk, hogy tovább gondoljuk a tűzünket. Tehát a lényeg, hogy kell valamilyen anyag, ami könnyen fölveszi a szikrát. Ez többféle anyag lehet. Lehet fokla, lehet már általunk előkészített anyag. Ezek az anyagok többnyire elszenesített dolgok. Tehát vagy fából készült szén, vagy rongyból készült szén, vagy taplóból készült szén, vagy korhat fából készült szén. Úgy kell elszenesíteni anyagokat, hogy van egy zárható fémdobozunk, csinálunk rá egy lukat, és beletesszük azt az anyagot, amit el szeretnénk szenesíteni, és ezt az egészet úgy, ahogy van, beletesszük a tűzbe. Itt ezen a lukon iszonyat mennyiségű füst, illetve vízpára az elején távozik, aztán majd, ha fát szenesítünk, akkor fagáz, ami be is fog gyulladni egyébként, ott égni fog. És amikor ez az égés vagy füstölés megszűnik, akkor kivesszük a tűzből, ezt bedugjuk ezt a lukat, meghagyjuk, míg kihűl, és akkor ott lesz benne vagy a kemény fából készült szén, vagy az elszenesített tapló, vagy az elszenesített rony. Menedék. Menedék megint kreativitás. Tehát az első fázisos menedéképítéset elbeszéltük, hogy kreatív. A katonáéknál van egy ilyen nejlon ponyva, meg van vagy hat szöveg, meg egy kis zsinór. És gyakorlatilag ez az individuál menedéke, illetve figyelőpont létesítésére és mindenre alkalmas. Tehát ez is egy olyan fajta dolog, hogy a katonai túlélésben a katonák számára már előre meg van ezt tervezve. Tehát nem kell a katonának kitalálnia, és a felszerelésük része az a fajta eszközmennyiség, amivel a túlélésük biztosítva van. Tehát amikor túlélésről beszélünk, akkor többnyire a szeméttelep, a kincses bánya. Mindenhol találunk vagy eldobott fémdobozokat, nejlonzsákot, nejlonmadzagokat, zsinórokat, na akkor túlélési helyzetben ezek lesznek a kincsek, az aranyrud meg gyakorlatilag marhára nem ér semmit.
Ezredes úr szemléltető előadása után a résztvevőket három különböző csoportra osztottuk, ezután mind a három csoport egy-egy tisztesnek a segítségével elindult különféle terepekre, és ott hajtották végre gyakorlatban is az elhangzottakat. A tisztesek, akik segítették, illetve irányították ezeket a csoportokat, néhány évvel voltak csak idősebbek, sőt, volt, akinél fiatalabbak is azok közül, akiket oktattak. Ők viszont már évekkel korábban, több éves fölkészülés után kerülhettek az úgynevezett kiképzői, oktatói csoportba, akik immár meglehetősen magabiztosan tudták oktatni a jelenlévőket, akik nagy érdeklődéssel figyelték, illetve próbálták megvalósítani mindazt, amit a tisztesek, az oktatók mutattak nekik. Úgynevezett forgószínpad-szerűen oldották meg az oktatást, amikor egy-egy időszak letelt, akkor forgással az egyik csoport a másikkal helyet cserélt, és így váltva egymást a különböző oktatóknál gyakorolták az elméletben is tanultakat. Így megtanulhattak, illetve gyakorolhattak tüzet gyújtani, tüzet rakni, megfelelő minőségű és mennyiségű tűzifát összegyűjteni, hogy hogyan kell vízszűrőt készíteni. Megtanultak, legalábbis gyakorolták a menedék készítést, az erdőben található gajak, ágak, levelek, kövek segítségével, a szerszámoknak, a munkakésnek, baltának, ásónak és egyéb ilyen eszközöknek a biztonságos használatát, kezelését gyakorolták. Menedéket készítettek, csapdának való szövegeket faragtak, és más egyéb hasznos dolgokat, amelyekre szükség lehet egy-egy túlélés kapcsán. Harmadik adásunkban beszámolókat fognak hallani ezen a büki túlélésen résztvevőktől, illetve a szervezőktől hallanak némi információt a helyszín megválasztásáról, illetve ennek az egész túlélési gyakorlatnak a megvalósulásáról, ötletéről. Most búcsúzunk Önöktől. Önök a Mária Rádió Hazádnak rendületlenül című műsorát hallották. Legközelebb június 7-én hallhatnak minket reggel 8:30-kor. A témánk pedig a Honvédsuli Kadét Program Büki túlélő tréningének élménybeszámolója lesz. Isten áldja Önöket! Hírek.
Vasárnap az oltári szentségé a Mária Rádió.